Egy illusztrátor képi világa ugyanolyan egyedi, akárcsak egy mesei írójé. Szegedi Katalin stílusa is egyből felismerhető, legyen az akvarel, akril vagy olaj, esetleg kollázs. Olyan színes világ tárul elénk ezeken a rajzokon, amelybe könnyű szerrel belehelyezzük magunkat. A szereplők zömével akár azonosulni is tudunk. Akkor is, ha önfeled boldogság vagy szomorúság sugárzik róluk. Az alakok mindegyike egy kicsit mi is vagyunk, úgy, ahogyan azok egy kicsit alkotójukból is fakadnak. Szegedi Katalin történeteivel és rajzaival rezonálni a legegyszerűbb dolog a világon. A színes kavalkád beszippant, a történetek ismerősek, a szereplők tárt karokkal hívnak játszani. Olyan környezetbe kerülünk, amely otthonos, tárgyai, régi bútorai révén is hívogató, az ágyakba és fotelekbe bele szeretnénk süppedni. Szívesen ringunk mi is a ladikban, a rózsaszín tavon, és hányunk cigánykereket a domboldalon. Olyan képi világ ez, amelyben minden meseszerű, és mégis minden a valóságra is asszociál. Örömmel fedezzük fel a kép minden szegletét, kukkintunk be a fák mögé, a házak ablakán, és kíváncsiak vagyunk arra is, ami nem látható, amit csak sejtett az illusztráció. A Sepsi Bookon Szegedi Katalinnak minden egyes szavát, mozdulatát és ceruza vonását itták a gyerekek. Mi a Láda színházi előadás után beszélgettünk vele. Azon gondolkoztam, miközben bevallom, csak a végébe kóstolhattam bele a Láda színházi előadásnak, hogy milyen lehet egy mesevilágban élni, mert azt hiszem, a szó legszorosabb értelmében egy mesevilágban élsz, hiszen játszod is a mesét, aktív részvevője vagy a mesének, írod a mesét, rajzolod a mesét, tehát teljes mértékben mese vagy. Ez hogyan tud viszonyulni a való világgal vajon?
Igazad van, valóban én egy ilyen zárt burokban élek, ha így tetszik, egy mesevilágban. Például, amikor alkotok egy könyvet, akkor annyira abban vagyok benne, hogy így a családom látja rajtam, hogy na, anya már megint nincs itt, hanem valahol máshol van, és akkor mindig gondolatban azokkal a megoldandó problémákkal foglalkozom, ami éppen ott a könyvben, vagy a szövegben, vagy az illusztrációban foglalkoztat. Ennek nyilván az a másik oldala, a praktikus oldala, hogy egyáltalán nem értek így a mai világnak a megoldandó, igazi, kézzelfogható, materiális részéhez. Nagyon elkényeztetett helyzetben vagyok, mert van nekem egy olyan férjem, aki ezt a sok nehéz terhet mind leveszi a vállamról, és minden könyvelési és bármilyen dolgot, én még autót vezetni se tudok, semmit. Úgyhogy nagyon jó, hogy ebben élhetek. Említed a Láda Színház előadásomat. Ez a kis dolog úgy született meg, hogy először ugye megírtam, megrajzoltam a Lenka és a Palkó című meséket. Azért így fogalmazok, mert azt sem tudom megmondani, hogy melyik volt előbb az írás vagy az illusztráció. Nyilván először történet volt meg a fejemben, de ahogyan alakult a könyv, úgy egymást húzták előre a szöveg és az illusztráció egyaránt, és amikor megjelent, akkor sok helyre kezdtek el hívni. Itt ez egy kis kitérő egyébként, hogy nálunk Magyarországon, nem tudom, nálatok tapasztalható ez a helyzet, de hogy ilyen író-olvasó találkozókra elsősorban az írókat szokták elhívni, minket illusztrátorokat egy kicsit kevésbé vettek észre, és onnantól fogva, hogy ugye íróként is debütáltam ezzel a két könyvvel, akkor elkezdtek hívni ilyen találkozókra. És először csak így felolvastam a mesét, azt úgy éreztem, hogy az unalmas, akkor utána elkezdtem lassan mutogatni az illusztrációkat, még azt is olyan pusztának éreztem, és akkor szép lassan azt gondoltam, hogy csinálok ebből egy ilyen kis bábos jellegű előadást, amit aztán az évek során felfejlesztettem már. Most már nagyon élvezem is, hát ugye nekem ez egy furcsa közeg, mert hát az illusztrátorok otthon kuksolnak az asztaluknál, és egész nap csak festenek, és legfeljebb a kutyájukhoz szólnak, vagy nem tudom, tehát, hogy a beszéd, meg a nyilvános fellépés az számunkra nem egy komfortos közeg, de mostanra már úgy érzem, hogy élvezem ezt az előadósdit is. Nyilván vannak olyan előadások, amikor úgy érzem, hogy hú, ez nagyon nem sikerült. Most kettő előadásom volt itt a Sepsi Bookon, és egyszerűen feltöltött mind a kettő, mert Az egy előadásnak a sikere elsősorban nem azon múlik, hogy az előadó el tudja rendesen mondani, amit már alaposan begyakorolt, hanem ez egy friss közeg, és folyamatosan együtt kell élni a közönséggel, ami hát ugye számomra egy teljesen új dolog volt, amire folyamatosan figyelni kell a reakcióikat. Amikor elkezdem érezni, hogy nyüzsögnek, meg mozognak, nem figyelnek annyira, akkor rosszul érzem magam, és akkor elkezdem darálni a szöveget, hogy minél hamarabb vége legyen, hogy mehessek a gyerekek a csodába. Itt nem ez volt. Tehát itt mind a két alkalommal olyan közönséggel találkoztam, hogy még így húztam volna. Még ki is egészítettem ilyen improvizatív elemekkel, mert én magam is. Az, hogy láttam, hogy ők élvezik, és nagyon értő, csillogó tekintetű gyerekszemek néztek vissza rám, ez fantasztikusan megerősíti az embert, és nagyon jól éreztem ott magam. Utána pedig még inkább, amikor szemtől szemben lehetett a gyerekekkel találkozni, ki kell, hogy emeljem, hogy tényleg őszintén nagyon régen voltam ilyen pozitív gyerektársaságban. Az első körben kisiskolásokkal voltam másodiktól negyedikig, a mai napon pedig negyedik-ötödikesek voltak. Mind a két alkalommal egyszerűen fantasztikus volt, ahogyan mindent vettek, ami az előadásban elhangzott, kacaráztak, ahol kellett, csodálkozva, szívszorongatva néztek, amikor olyan volt. És aztán az előadásokat kis kézműves foglalkozás követte, amikor már lehet ilyen lazább beszélgetéseket is folytatni gyerekekkel, és többükkel is kicsit beszélgettem, de egy kislánnyal nagyon hosszasan és borzasztóan megérintett. Én csak gyakorlatilag hallgattam, amit ő mond. Rég találkoztam ennyire felnőtt gondolkodású, felnőtt érzelmekkel rendelkező, a világra rálátással rendelkező, csodálatos szókincsel beszélő kislánnyal.
Hát ez egy oda-vissza kapcsolat valóban, tehát az, hogy előadó művészként gyakorlatilag kiállsz, hiszen bábossá váltál, tehát meg kell szólaltassad akár nem csak a történetet, hanem még a figurát is néha-néha. Nehéz, mondtad, de hogyan találod meg az utat? A meseírással is szerintem nehéz megtalálni egy utat, ugye? Ott nem érzed a közvetlen hatást. Hogyan keresed te az utat a közönséged felé?
Nem keresem. Azt le kell szögezni, hogy én nem tartom magam írónak annak ellenére, vagy azért már írtam néhány könyvet. Eléggé a profizmus híve vagyok, és mint ilyen, én illusztrációt tanultam, illetve grafikát. És csak is ebben érzem magam profinak, mert azt tanultam. Egyszer csak felmerült az élet részéről, hogy kellene írni is, mert egy régi élethelyzetben egy németországi kiadó javasolta, hogy inkább írjak, és ők csak úgy tudják kiadni a könyvemét, és innen jött az, hogy akkor elkezdtem írogatni, tehát nem volt bennem egy ilyen közlési kényszer. Abból a szempontból sem vagyok író, hogy most azt mondaná nekem egy kiadó, hogy figyelj, írják könyvet erről meg erről. Egy profi író, akinek hatalmas eszköztára van, nyilván meg tudja ezt csinálni. Az én repertoárom az nagyon szűk abból a szempontból, hogy mit írtam. Én csak is olyat tudok kiírni magamból, ami adott esetben foglalkoztat.
Mik ezek? Hogy van? Jön kocsonya főzés. Tényleg fő a kocsonya, vagy nem tudom, valami történik éppen körülötted, és abból lesz egy mese majd?
Igen, akkor ezt a rövid írói szakasznak a néhány könyvét ismertettem, mert így láncolatban azért összefüggenek ők egymással. Tényleg nem akartam is a mesekönyvet írni, de az előbb említett német kiadó azt mondta, hogy ő csak akkor bíz meg engem grafikai munkával, ha magam írom is. És ez volt az első könyvem, ami így született, az Álomcirkusz című könyv. Hát utána is azt gondoltam, hogy na jó, hát akkor ez megvolt, köszönjük, de én továbbra sem akarok írni. Akkor egyszer csak kaptam jó pár év múlva egy megkeresést egy olaszországi illusztrációs iskolától, hogy rendeznek egy illusztrációs kurzust Velencében. Nekem arra nem kell fizetni, hanem vendégként meghívnak, csak az az egy feltétel, hogy hozzak egy könyvtervet. Hát ez egy csodálatos, visszautasíthatatlan ajánlat volt, úgyhogy gyorsan megírtam a Lenka című könyvet egyik éjszaka, mert nagyon rövid volt a határidő. Az teljesen véletlen, hogy olaszos voltam a gimiben, úgyhogy oda készülve azt már eleve olaszul írtam meg. És akkor így született meg a Lenka meséje, amit aztán megmutattam itt a Csimota kiadónak, akiket én nagyon tisztelek, és jó együttműködésben tudunk együtt dolgozni, és így született meg a Lenka, és két év múlva pedig a párja, a Palkó. Hát a Lenka ugye egy duci, göndörhajú kislány, aki folyton rajzol. És mindenki azt kérdezte, hogy akkor ez biztos önéletrajzi ihletésű-e, és hát nem, vagyis hát tudatosan egyáltalán nem az volt, de nyilván belülről ez fakad, hogy egy ilyen kis rajzoló valaki, aki magányát esetleg rajzolásban vezeti le. Annyian mondták ezt, hogy ez biztos önéletrajzi, hogy akkor arra gondoltam, hogy akkor tényleg írok egy olyat, ami tényleg én vagyok, és meglepő módon ez bizony a Kocsonya királyfi, ami egy olyan úgymond királylányról szól, aki egyébként egy teljesen átlagos nő, de mégis királyi családból származik, és egyfolytában főz, meg egyfolytában szakácskönyvet ír, meg nem tudom mi. Ebben a könyvben csupa-csupa kajákról szóló mese van, és azt én borzasztóan élveztem írni is, meg rajzolni is, mert nagyon szeretek főzni. Egyrészt rajzolva vannak a rajzok, másrészt ilyen nagyon-nagyon szép, régi, lepusztult papírokra rajzoltam az illusztrációkat, mintha egy régi szakácskönyv lenne, azt akartam vizuálisan ábrázolni. Ilyen irinyó-pirinyó miniatűr kis zöldségek vannak még kollázs elemekkel kiegészítve. Az direkt akkor ültettem a pici cukkini magot, amikor úgy gondoltam, hogy az illusztráció készítésben ekkor meg ekkor jut oda a növényke, hogy pont jó legyen nekem a 3 centis kis cukkini növendék.
Tehát elkezdődött az írása is ezeknek a történeteknek, de viszont ilyenkor, amikor a szöveget is te találod ki, és ugye az illusztrációt is, kell rímeljen egymással nyilván, de mennyiben önállósodik mégiscsak az az illusztráció a szövegtől, vagy mennyiben más, vagy mennyiben közös?
Nem lehet elválasztani, meg nem is kell elválasztani, tehát ebben, amikor ugyanaz az ember készíti a vizuális részét is, meg az irodalmi részét is, ebben az a nagyszerű, hogy teljesen úgymond önazonos, és egymást erősíti a kettő, és hiteles szerintem. Azért mind a kettő részét profi módon kell művelni. Tehát amikor egy másik szerzőnek a művét illusztrálom, akkor is iszonyatosan fontos számomra, hogy én nagyon megértsem az írónak a személyét, és nagyon erősen szoktam rá koncentrálni, hogy ő milyen ember lehet, mert csak akkor tudom megérteni őt, hogyha belehelyezkedem az ő személyiségébe. Azzal én nem tudok működni, hogyha megmondja nekem, hogy mit csináljak, az engem teljesen leblokkol, de hogyha megbízunk egymásban, és ilyen írókkal szoktam együtt dolgozni, akivel ez a bizalom megvan kölcsönösen, akkor nagyon jó együttműködések tudnak születni.
Hogyha nem tudsz rezonálni a történettel, akkor nem is vállalod.
Nem vállalom el. De volt már olyan, hogy a legeslegkedvesebb kortárs írónőm gyönyörű kéziratát kaptam meg egy jó nevű könyvkiadótól, elolvastam, és azt mondtam, hogy nem vállalom, pedig nagyon tetszett nekem, de nem az én mesém volt. És akkor ajánlottam egy általam nagyon-nagyon tisztelt és rajongásig szeretett illusztrátort, a Rófusz Kingát, aki sokkal jobban megoldotta, mint ahogy én meg tudtam volna oldani. Nem csak azért nem válok el valamit, mert esetleg gagyi, hanem hiába, hogy tényleg nagyon magas színvonalú alkotás, de nem az enyém.
Érzed azt, hogy ilyenkor még itt talán egy új történetet is létrehozol az illusztrációid révén, amikor nem a sajátodat illusztrálod, hiszen óhatatlanul hozzáadod a te világodat is.
Ez nagyon érdekes felvetés. Biztos, hogy így van. Azok a könyvek jók, amik így rezonálnak egymásra. Tehát természetesen illusztrátorként nekem azért valamilyen szinten alázattal kell odafordulni, tehát nem rajzolhatok más színűt, mint ami le van írva, de igazából el kell rugaszkodni, és egy másik réteggel kell hozzájárulni ahhoz, amit az író leírt. Az övé is egy megközelítés, az enyém pedig valóban ad hozzá egy másik olyan értelmezést, ami gazdagabbá teszi. Mind a kettő nagyon fontos, és mind a kettőt érzi az olvasó, és úgy rakja össze egybe saját magában a látványt, meg amit olvas.
Mitől függ az, hogy milyen lesz az a rajz? Mennyire lesz gazdag, vagy mennyire minimalistább inkább? Mi határozza ezt meg?
Hát én alapvetően egy eléggé olyan ember vagyok illusztrátorként, aki mondhatni viszonylag részletgazdagon rajzolok, de nem mindenre jó ez. Meg ugye, ahogy egy kicsit öregszem, kicsit igyekszem lepusztítani ezt a burjánzó grafikai stílust, és egy kicsit visszafogottabb irányba menni. Most ebben jobban érzem magam. De erre sem mondom azt, hogy jövőre nem fogok egy burjánzó dolgot csinálni. A kézirat azért nagyon meghatározza, annak van egy stílusa, és ahhoz próbál az ember alkalmazkodni, meg reflektálni. Egyébként nyilván a kiadók is annak megfelelően választanak illusztrátort, hogy ők is érzik már, sokat ismernek közülünk is, meg az írók közül is, és tudják, hogy melyik íróhoz, melyik illusztrátornak a stílusa lenne igazából alkalmas. Nyilván, aki engem kér fel, az azt a világot várja, ami úgy nagy általánosságban megszokott tőle, nem, de nekem is így az asztalomat, ha megnézed a kirakott könyvekkel, akkor lehet látni, hogy például az Alice Csodaországban az egy barokkosan, nagyon erőteljesen illusztrált valami, és akkor mellette van pedig egy kortárs szerzőnek a munkája, aminek az a címe, hogy Szabad a nem, ez egy nagyon egyszerű kis történet. Erre csak is ilyen nagyon egyszerű rajzokkal lehetett reflektálni.
Mert csodálatos viszont az a barokkos, amit te említesz, tehát ez a részletgazdaság, én nagyon-nagyon szeretem, amikor mindenfélét fel kell fedezni. Erre menet közben jöttél rá, hogy titokzatosabb azáltal, hogy annyi minden van ott?
Igen, ezek ilyen évtizedeknek a lépcső fokozatai. Hol fölfele megy a lépcső, hol lefele, ez nem pejoratív a lefele menés sem. Például kezdetén én akvarellel festettem nagyon sokat, és akkor egyszer csak meguntam, és akkor jött az, hogy én most valami más szeretnék, mint ez a nagyon lazúros és légies akvarell, és akkor jött az akrilfesték, ami sokkal testesebb festék eleve, és azt volt elég, akkor még jöttek ezek a kézzelfogható kollázs, később még inkább kiterjedő asszemblázs jellegű illusztrációk. Sok-sok évig dolgoztam ezzel a technikával, amíg bennem volt, hogy élveztem ezt a műtyürkézést. Most úgy érzem, hogy kellene egy kicsit tisztulni, most azt érzem, hogy ilyen visszafogottabb. Megy az ember fölle, állandóan igyekszik alakulni.
És mi a helyzet a figuráiddal? Azokat hogyan ismétled, vagy hogyan váltakoztattod, vagy hogyan csempészed már be esetleg egy következőbe, mert hiszen ettől vagy te a kézjegyettől, hogy mégis más is legyen, vagy változatos is legyen.
Egyszer olvastam valahol, és ezzel én egyébként egyetértek, hogy óhatatlanul az ember saját magát rajzolja. És pont tegnap beszélgettem egy illusztrátorral, és ő is ezt megerősítette. És valóban én is őt fedezem föl az általa illusztrált könyvekben. Egyszerűen belülről jön a fiatal fiú figurák, az mindegyik a fiamra hasonlít, pedig nem direkt csinálom. Az idősebb karakterű királyfigurák mindig a férjemre hasonlít. Tehát így, akik körülvesznek engem, mert ugye például a fiam is belőlem származik, és azok a rajzok is, amik rá hasonlítanak, pedig egyik sem tudatos. Szeretek ilyen szép nő alakokat rajzolni, ez is belülről jön, én nem tartom magam se szépnek, se fiatalnak, se karcsúnak, de mégis ezeket a légies figurákat szeretem rajzolni, amikor az olvasott karakter ezt megengedi természetesen. Különben imádok gonosz boszorkányokat is vicsorítani.
De ők is kedvesek végül is.
Hát igen.
Amikor Láda Színházban, akkor látod a reakciót. Hogy volt ez az elején? Egy illusztrátor hogyan bizonyosodik meg arról, hogy jól csinálja, elindult egy úton, ami a sajátja lehet? Tehát a közönségnek a visszajelzése ilyenkor, amikor könyvet illusztrálsz, az hogyan érkezik?
Őszintén szólva nem nagyon szoktam ezzel így foglalkozni. Nyilván, amikor elkészül egy könyv, jó sok idő múlva kapok visszajelzést. Meg őszintén szólva, a hivatalos kritikák nem annyira mérvadóak szerintem. Az igazi az, amikor az ember találkozik szemtől szemben a közönséggel, valahogy az olyan őszintébb. Igazából azt gondolom, hogy nem lehet hiteles következtetést levonni semmiből sem, mert ugye egyrészt minden szubjektív, másrészt mondjuk egy rossz kritika az rosszul tud esni az embernek, egy jó kritikát, ezt egyszer mondta egy szerző, hogy ez olyan természetesnek lesz az ember. Nem biztos, hogy hiteles és elfogadható, ha jön egy vélemény, mert a felnőttek teljesen más módon ítélnek meg mindent, ami a gyerekeknek szól. Tehát a felnőttek nagyon gyakran rámondják valamire, hogy jaj, ez félelmetes, a gyerekem kezébe nem adnám soha. És amikor gyerekek kezébe kerül, akkor egyértelműen látható, hogy ők imádják, értik, egyáltalán nem érzik félelmetesnek, mert ők teljesen más látnak benne.
Kérdeztem ezt azért is, mert ugye azzal kezdtük a beszélgetést, hogy az illusztrátort kevésbé hívták meg, de most már tud szembesülni a közönséggel, hogy ez hogyan történik, ez a szembesülés. Mennyire érzed úgy, hogy külön is élhetnek, vagy külön is működhetnek művészeti alkotásokként, ábrázolásokként, és nem csupán illusztrációkként ez, amit te csinálsz?
Ez abszolút így van. Attól, hogy egy irodalmi műhöz készült, mondhatni alkalmazott művészet, attól ő még egy önálló alkotás, ami születik. Az eredeti képeket el lehet adni, ha valaki szeretné, meg lehet őket vásárolni, tehát akkor már ő egy önálló kép valakinek a falán, vagy a kiállítási teremben szintén irodalmi melléklet nélkül vannak kiállítva, és teljes mértékben önmagukban értékelhető alkotás, egy szép illusztráció.
Szoktál párhuzamosan is dolgozni történeteken, vagy egybe kell elmerülni csupán?
Én arra képtelen vagyok, tehát én nem vagyok az a fajta ember, aki 5 dologgal tud normálisan foglalkozni, egyel se tudok, tehát nagyon könnyen elterelődik a figyelmem. Ha valamiben benne vagyok, akkor arra koncentrálok.
Tépelődös vagy, vagy szoktál olykor elbizonytalanodni, hogy így kell ezt vajon megoldanom, vagy lehet, hogy másképp kéne megoldanom?
Hát ez nem kifejezés, hogy tépelődő vagyok. Vagyis inkább úgy mondanám, hogy vannak periódusok, amikor nagyon durva alkotói válságom van, akkor hiába erőlködöm. Tehát tudom, hogy kellene dolgozni, kellene csinálni, ha akkor erőltetem, akkor egyszerűen nem megy. Nagyon-nagyon hosszú ideig tartó ilyen görcsös folyamatok szoktak lenni bennem, amikor tudom, hogy kellene csinálni a dolgomat, de nem megy. Például tavalyi évben így volt egész évben. Nagyon-nagyon nehéz év volt ebből a szempontból. Egy nagyon nehéz témához álltam hozzá, és még nem voltam érett arra, hogy ezt feldolgozzam, és most viszont így elkapott a lendület, és most nagyon boldogan vagyok benne ebben a szerepben.